Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 349. dicséretünk első és második versét. A 349. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 349-es dicséret első verse így kezdődik. Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Figyelésünk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fönntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom Lukács evangélium a 24. részéből, a 13. verstől a 35. versig terjedő igeszakaszból. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben, hatalmas Isten és egész nép előtt, hogy hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, aki kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találtak ott a testet, eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek tehát néhányan a velük lévő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kellett elszenvednie Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement tehát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtörésével. Amen. Isten tegye áldottá közöttünk az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, háladással a szívünkben vagyunk most itt, Te előtted, a Te szent hajlékodban. Háladással, Urunk, megköszönve mindazt, amit Te tettél és teszel, napról napra érettünk. Urunk, olyan jó érezni a Te kegyelmedet, olyan jó érezni napról napra a Te segítő kezedet, még akkor is, ami sokszor elfordulunk tőled. Urunk, kérünk tégedet, hogy tégy most minket készé az igének a meghallására, és addurunk, hogy ne csak a fülünk, ne csak a szemünk legyen nyitva, hanem a mi szívünk is. És a szívünk szóljon, a szívünk legyen az, amely megérti és választ ad a mi életünkre. Istenünk, kérünk, hogy küldd el a Te szent lelkedet közénk, és add, hogy minden pillanatban, minden percben, életünk minden órájában soha ne felejthessünk el téged, és emlékezzünk arra, amit Te mondtál nekünk. Uram, kérünk tégedet, hogy jöjj most közénk, mert igen óhajtunk tégedet. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom, már felolvasok ige szakaszból, két rövid részt. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. A másik része pedig ugyanúgy a 24. részből, de már a végén, a 30. és 31. versben, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Amikor elkezdtem készülni erre a szolgálatra, nagyon sokat gondolkodtam, hogy Isten mit akar üzenni ezeken a tanítványokon keresztül. Megpróbáltam egy kicsit beleélni magamat abba a helyzetbe, hogy mi az, ami történik ott akkor, abban a helyzetben az emmausi tanítványokkal. És végig gondolva eszembe jutott az, hogy hogy az ő számukra a vasárnapi nap, a hétfői nap egy teljesen átlagos hétköznapi napnak számított, mert mi most örülünk annak, hogy nem kell munkába menni, örülünk annak, hogy pihenhetünk, örülünk annak, hogy együtt lehet a család, de ott akkor, abban az időben ez nem volt ünnep, hanem egyszerű hétköznapi nap volt. Ugye tudjuk azt, hogy Izraelben a szombati nap volt az, amikor Isten tisztelet volt, és akkor mentek az emberek templomba. Tehát még Isten tisztelet sem volt, sem vasárnap, sem hétfőn. És azok, akik elítélték Jézust, keresztre feszítették, ők úgy gondolták, hogy ez az élet, amit eddig is éltek, visszakerül a saját maga kerékvágásába, mert nem történt semmi különös dolog. Ugye úgy gondolták, hogy a síron ott van ez a nagy kő, amely le van pecsételve, a katonák őrzik, és azok az emberek, akik Jézus követői voltak, a zavarkeltők, előbb-után el fognak csendesedni, el fogják felejteni, éppen lenyugszanak, és minden mű megy tovább úgy, ahogyan eddig is történt. Egyetlen egy dolog volt, amivel ők ott akkor nem számoltak, ez pedig a mindenható Istennek a tervei és a hatalma. Azzal, hogy Isten a világ teremtője és ura, aki véghez akarja vinni a terveit, és véghez is viszi. A megváltás csak úgy lett teljessé, hogy Jézus feltámadt a halálból, legyőzte a halált, megmutatta, hogy ő sokkal erősebb a halálnál. És gondolkodtam tovább ezeken a tanítványokon, akik ott vannak, és azt hiszem mondhatom azt, hogy reménytelennek tűnnek. Végignézték azt, hogy mi történt Jézussal, végignézték, hogyan szenvedett, hogyan korbácsolták meg, hogyan feszítették keresztre, meghalt, és volt egy reménységük, és az a reménység látszólag nem teljesedett be. Ugyan hallották azt, hogy voltak asszonyok, akik kimentek a sírhoz, és nem találták ott Jézust, és arról beszéltek, hogy angyalokkal találkoztak, de mégis olyan reménytelen embereknek tűnnek. Ez egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy kisgyerek kap egy ajándékot, amit még nem mondott ki. Nem tudja, hogy miért, mi van abban az ajándék dobozban benne, és lehet, hogy még szomorkodik is, hogy mit kapott, holott minden oka meg lenne arra, hogy ő örüljön. Örüljön, és tegyen valamit azért, az Istenért, aki ő érte, odaadta az egyszülött fiát. És a húsvét első napján ez a két tanítvány úton volt egy Emmaus nevű faluba, amely nagyjából 11 kilométerre volt Jeruzsálemtől, és arról beszélgettek, hogy mi is történt Jézussal. És útközben Jézus csatlakozik hozzájuk, de nem ismerik fel, hogy ki is ő. És elmondják Jézusnak is, hogy mi minden történt Jézussal, hogyan adták át a főpapok, a főemberek halálos ítéletre, és mondják, hogy pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Pedig mi abban reménykedtünk. A reménység egy egészen érdekes és furcsa szó. Én azt gondolom, hogy reménységünk mindannyiunknak van. És hányszor elhangzik az, hogy pedig én reménykedtem, és nem úgy lett. De mondok rá egy pár példát is. Abban reménykedtünk, hogy öreg korunkra a gyermekünk mellettünk lesz, ennek ellenére elköltözött. Mondja sok idősebb ember. Ebben reménykedtünk, ezért építettük a házunkat, de most mit csináljuk? Vagy reménykedtünk abban, hogyha fizetjük a részleteinket, idősebb korunkra lesz egy szép házunk, amiben szabadon élhetünk. És most nem tudjuk fizetni a hiteleket. Reménykedtünk abban, hogy ebből a munkahelyből fogunk nyugdíjba menni. Milyen jó, jó munkahely, jól fizet, jó barátok vannak a munkahelyen, aztán egyszer csak nincs munkahely. Oda a reménység. Abban reménykedtem, hogy ha takarékoskodom, akkor megteremthetem a biztonságot a családomnak. Aztán csak az összes takarék egy pillantásra eltűnik, elmegy valamire, és oda a reménység. Ez mind-mind egy olyan csalódás, amit nagyon nehéz az embernek bent a lelkében földolgozni. De mindezekből mégiscsak van kiút. Lehet újra kezdeni, lehet újra gondolni az élet dolgait, és lehet újat elkezdeni. De sokkal nagyobb baj az, amikor élet és halál kérdésében veszítjük el a reménységet. Abban reménykedtünk, hogy meg fog gyógyulni, mondják a családtagok, amikor elmegy valaki a mindenélik útján. Aztán másképp történt, és ezzel elveszett a reménységük. De kérdezem én, valóban elveszett a reménység? Mert Pál apostol azt mondja, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Tanúsi tanítványok ezt nem tudták. Ők is ezt mondták, mi is abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És jelenlegi helyzetünkben azt látjuk, hogy nem. Azt is elmondják, hogy mit hallottak az asszonyoktól, akik üresen találták aznap reggel Jézus sírját, de azt mondják csak, hogy mi is abban bíztunk. Ez volt a reménységünk, és mégse. És jön a segítség. Jézus maga megy oda hozzájuk. Jézus maga megy oda, aki segíteni akar az ő életükön. És ha a mai világban mondanám, Jézus megy ma oda te hozzád. Azt mondja ezeknek a lemmúsi tanítványoknak, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit a proféták mondtak. Hit. Az igaz hit nem emberi erőködés eredménye, hanem az Isten csodája a te életedben. Ami megromlott emberi természetünk önmagától nem tud eljutni a hit állapotára. Szükségünk van arra, amelyet az egyik énekünk így mond, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Jézus maga magyarázza el a tanítványoknak mindazt, ami az írásokban van benne. Beestelvett, mire odaértek abba a faluba, ahova indultak. Talán megálltak útközben, talán le is ültek, nem tudjuk. De estelet, mire megtették azt a 11 kilométernyi utat. De azt gondolom, hogy sokkal több volt ez egyszerű délutáni sétánál. Jézus magáról beszélt, amiket a proféták előre megmondtak, hogy miért kellett neki emberi testet magára ölteni, miért kellett neki szenvedni, miért kellett neki föltámadni. Sajnos nem maradtak fent ennek az útnak, az útközbeni beszélgetésnek a részletei, de azt tudjuk, hogy a tanítványok, mire odaértek Emmausba, átformálódtak. Az Emmausi úton történt események ma is megtörténhetnek velünk. Jézus ma is szeretne hozzá csatlakozni, ma is szeretne veled járni, ma is szeretné megnyitni újra és újra a szívedet. A nagy kérdés csak az, hogy behívod-e őt az életedbe, vagy terhedre van, mint a sokat beszélő vendég. Az emmausi tanítványok felismerték a Jézusban rejlő hatalmat, és behívták. Persze hozzá kell tenni, hogy még mindig nem látták meg azt, hogy ő maga Jézus, aki egészen pedig van. Az akkori szokás az volt, hogy a vendégeknek illet éjszakai szállást adni, nem illet senkit tovább engedni, vagy tovább küldeni este felé. A tanítványok is ezzel indokolják a maradtalást. Maradj velünk, Mester, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Jézus bement velük a házba, és egyszer csak megfordulnak a szerepek. Az előbb még a tanítványok voltak a házigazdák, ők hívják be Jézust, most Jézus viselkedik úgy, mint a házigazda. A vacsoránál ő veszi a kenyeret, megáldja, ő töri meg, és adja az asztalnál ülőknek. Ugyanazok az ismerős mozdulatok, ugyanazok az ismerős szavak, mint az utolsó vacsorán. A számunkra is ismerős. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta, ez az én testem. Mindannyian hallottuk már ezt. És el megnyílt a tanítványok szeme. és meglátták ők, hogy kicsoda valójában. Az ismerős mozdulatokból felismerik Jézust, és felismerik, hogy ő önmagáról mondta, hogy ez az én testem. Felismerik, hogy ő neki magának kellett szenvedni, hogy ez volt Izrael üdvösségének az ára, és az egész embervilág üdvösségének az ára. Mintha csak azt mondanánk, jól reménykedtünk, tényleg ő váltotta meg Izraelet. A hirdetett ige mellett ott van a látható ige, az úrvacsora, amely emlékeztet minket minden egyes alkalommal arra, hogy Jézus mit tett értünk, és csodálatos közösséget teremt ő vele. És egy nagyon-nagyon fontos mozdanata, amely azt gondolom mindannyiunknak szól ennek az igének, az pedig az, hogy a tanítványok, amikor rádöbbentek arra, hogy Jézussal találkoztak, abban a pillanatban elindultak, mert úgy érezték, hogy nekik tenni kell. Visszatértek és hirdették, hogy találkoztak a feltámadott Jézussal. Még abban az órában, abban az estében nekiindultak és vissza is értek Jeruzsálembe, ahol együtt találják a többi tanítványt. Örömmel mondják el nekik, hogy mi történt, hogy hogyan ismerték fel az Urat a kenyér megtöréséről. Egészen nyilvánvalóan adott a feladat a számunkra. Az Isten hív bennünket az ő munkájába. Abban a munkában, amikor otthon vagyunk a családunkkal, a barátunkkal, a szomszédunkkal, az ismerősünkkel, vagy éppen valamilyen közösségben vagyunk, hirdessük, merjük hirdetni, hogy feltámadt az Úr. Merjük megvallani a mi hitünket, és merjük tenni az Istenért. Hát azt mondja a mi Urunk igéje, hogy nem csak az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi is az én mennyei Atyám akaratját. Merjünk tenni. Merjünk tenni ne csak magunkért, hanem Istenért. Merjünk tenni azokért az emberekért, akik majd miutánunk jönnek, akik lehet most még gyerekek, de ők lesznek a jövő nemzedéke. Merjünk küzdeni és harcolni az Isten ügyéért. Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk, mondják később az apostolok. Egy igével szeretném befejezni. Ma, amikor az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Lázó Istenünk, köszönjük neked a te csodálatos igédet. Köszönjük azt az üzenetet, amelyet te a mai napra tartogattál a számunkra. Urunk, jó megérezni azt, hogy te itt vagy közöttünk. Neked terved van velünk, és te buzdítasz minket, ahogy a tanítványokat, hogy merjünk tenni, merjünk cselekedni, merjünk harcolni te érted. Urunk, te látod azt, hogy hányszor és hányszor maradunk tétlenek. Maradunk csendben akkor, amikor szólnunk kellene, amikor tennünk kellene. De most kérünk téged, hogy te adj nekünk erőt, a te szent lelked által, hogy merjünk tenni. Merjünk hinni, és merjük hirdetni, hogy te vagy a megváltónk. Istenünk, imádkozunk azokért, akik ma nem lehetnek itt. Különböző okok miatt, azok, akik betegség miatt maradtak otthon, vagy éppen csak nem törődömségből. Uram, te adj gyógyulást az ő szívükbe, az ő lelkükbe, hogy jöjjenek a te házadba, és akarjanak közösségben lenni te veled és a te gyermekeiddel. Istenünk, a te szent fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezetünk körében ünnepi legátusunkat, Szűcs Sándor testvérünket, a pápai teológia 5. éves hallgatója őt, de már a Lepsényi gyülekezetben szolgál. Az Úr Jézus áldjon meg, kedves családoddal együtt, áldja meg a tanulmányaidat még, hogy be tudsz fejezni, és a szolgálatodra is sok-sok áldást kívánom. Köszönjük szépen az igét.
És ezt tiszteltünk végén énekeljük a már megkezdett énekünknek a 349. dicséretünknek a 3. és 4. versét. A 349. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. A 3. vers így kezdődik. A meghalt Jézus vére szólt, nékünk oly drága dolgot. Felől ne aggódjatok, hanem imádságotokat és kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok fel Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.